Ez az Életre szóló könyvek, Olá Andrea vagyok, és folytatjuk a beszélgetést Szlavicsek Judit íróval a Viharcsapda című új regényéről, ami az Adrián játszódik részben egy hajón, szélcsendben és nagy viharban, részben pedig egy lakatlan kis szigeten és egy elhagyatott ijesztő egykori szállodaépületben.
A helyszín, mármint, hogy az az elhagyatott szálloda, ami valaha szebb napokat látott, és nyüzsgött benne a turista, és most meg ott van kibelezve. Bizonyos pontjain a regénynek ilyen horror kastély lesz. Hol találtad ezt az épületet?
A cselekményfejlesztés egy bizonyos pontjáig én úgy gondoltam, hogy ez a család folyamatosan ezen a hajón lesz majd, és aztán, mint minden elakadás, ami azt jelzi, hogy valamint tovább kell lépni, ha nem tudsz tovább haladni a történetben, egy bizonyos ponton fel kellett ismernem azt, hogy tényleg nem maradhatnak fizikailag ugyanazon a szűk térben bezárva, mert akkor egy idő után az már nem pörgethető tovább a feszültség, mindenképpen le fog ez ülni. És pont akkor voltam ebben a nagy elakadásban, amikor történetesen az Adrián voltam Primostennél, és kora reggel futottam a tengerparton, és ez egy tagolt part, ahol sok-sok öböl egymás után ilyen füzérszerűen követi egymást, és teljesen a gondolataiba fordulva, zenét hallgatva futottam ott, amikor elfutottam egy ilyen elhagyatott hotelépület mellett, és tudod, van ez a villámcsapásszerű felismerés, hogy milyen egyszerű. Hát hiszen én teszek a szigetre egy ilyen hotelt, és a bizonyos okoknál fogva, hogyha ők oda át kell, hogy tegyék a székhelyüket, akkor az egy olyan közeg lesz megint, ahol tud a feszültségív fejlődni, magyarul. Gyakorlatilag technikailag úgy éreztem, hogy ki kell mozdítanom a szereplőimet, és akkor egyszer csak, miközben ezen töprengtem, ott futottam el egy olyan épület mellett, amire azt tudtam mondani, hogy na hát. És akkor megálltam, amennyire tudtam, bejártam.
Bementél? Igen, ezt akartam kérdezni.
Igen, viszont nagyon-nagyon szűken lehetett csak ott bent mozogni, és akkor én az interneten kezdtem el keresni, és találtam egy olyan youtubert, aki rendszeresen látogat ilyen elhagyott hoteleket, úgyhogy én hosszú napokat töltöttem azzal, hogy olyan bejárós videókat néztem, de sajnos az Adrián nagyon sok ilyen hotel épület van, és amikor már eléggé rettegtem, eléggé szorongtam, és nagyon-nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, mert hogy napokig csak ilyen helyeken jártam, ha csak virtuálisan is, akkor éreztem, hogy megvan a hangulata, és el fogom tudni kezdeni a sajátomat kitalálni, és azt mondjuk megjeleníteni a szövegben. Úgyhogy így került a történetbe ez az elhagyott hotel, és hosszú napjaim mentek el arra, hogy én magam ott, fizikailag ott éreztem már magam.
És nem volt annyira jó ez neked.
És nagyon rossz volt, de amikor nagyon rossz, akkor az jó, mert akkor érzem, hogy abból akkor egy jó szöveg kerekedhet. Úgyhogy ez általában úgy néz ki a családom számára, hogyha én kijövök a dolgozószobából, és nagyon rosszul nézek ki, abból a szempontból, hogy gondterheltnek, feszültnek és ilyetnek tűnök, akkor azt mindig el szoktam mondani, hogy ne ijedjenek meg, mert ez nem rossz, bár úgy tűnik, hanem ez most jó, mert most ott vagyok, ahol lennem kell ahhoz, hogy egy olyan szöveget írjak, hogy az olvasó számára is ugyanaz a színek, szagok, feszültségek, izgalmak jöjjenek át, amit én szeretnék, hogy érezzen.
A fejezetek elején lévő QR-kódok olyan zenékhez vezetnek, amiket írás közben hallgattál, vagy amik a történet bizonyos szakaszaihoz kapcsolódnak inkább hangulatban?
Is-is. Alapvetően tengeri vihar hangjaira írtam ezt a szöveget, mert ez nagyon sokat segített, hogy oda bevonódjak, de nagyon sok fejezet elejé zene azt a zenét mutatja, amire írtam a szöveget, és ez például a prológus, illetve az epilógus tipikusan ilyen, mert itt végig megy a regényen egy sirálymotívum, és igazából azok a zenék inspirálták azokat a szövegeket. De nagyon sokszor olyan zenét kerestem, ami az adott karakternek és annak a kornak, amikor az a jelenet játszódik, egy emblematikus zenéje, tehát inkább a karaktert festi alá, vagy vetíti előre, és azt az időszakot, amiben az a jelenet játszódik, ami vele megtörténik. Például a prológus jelenet, azaz Enya, egy Enya dalra íródott, és hogyha azzal együtt olvasod, tehát annak a hallgatásával együtt olvasod, akkor én azt gondolom, hogy legalábbis nagyon sok olvasói visszajelzés van arra, hogy nagyon sokat ad a hangulatához, tehát az atmoszféra teremtéshez. Egyébként pedig a legtipikusabb egy brit elektronikus zenét játszó együttes 90-es évek, azt hiszem már feloszlottak, ez a Massive Attack, aminek egy ilyen nagyon zaklatott hangulatú zenéje van, és ami szerintem nagyon jól működött ezekhez a feszült jelenetekhez, és például a finálé jelenet, tehát az a jelenet, amikor gyakorlatilag a fő konfliktus kiderül, az pedig az 5. elem című filmnek az Erik Szárás zenei, az egyik zenéjére íródott is, és szerintem, hogyha vele együtt hallgatod, akkor ez nagyon sokat hozzátesz annak a feszültségéhez, vagy zaklatottságához.
A viharcsapdáról beszélgettünk Szlavicsek Judittal, ez a regény az Adriára viszi az olvasóit, de Judit a balatoni krimiei révén vált nagyon népszerűvé az olvasók körében, a Légy ott és a Hullám sír című könyvei is itt játszódnak, főhősük pedig Kardos Júlia, a 40-es nyomozónő, aki meglehetősen bevonódik az esetekbe, róla is egyre több dolog derül ki a történetek során. Most következzenek azok a könyvek, amelyek az író számára különösen fontosak, de előbb essen szó arról, milyennek látja Szlavicsek Judit a Balatont.
Így kezdődik a Légy ott, hogy a víz tintakék, szemben a Berényi nádas vékony csíkja választja csak el a borult ég szürkéjétől, hamarosan esni fog a februári deres fűre. Vajon akik a Balaton szerelmesei, rengeteg ismerősünk van ilyen, nyilván neked is, azok fölfedezik-e azt a tavat, vagy azt a vidéket a soraid között, amit egyébként szeretnek?
Rengeteg visszajelzést kaptam, ami a túra vonatkozott, és nagyon sok olyan volt, aki azt mondta, hogy igen, végre valaki, aki nem csak azt írja le, hogy milyen szép, hogy süt a nap, hogy ú, de jó. Tehát, hogy azért az emberek kapcsolódnak a tóhoz télen is. Soha nem volt még két egyforma Balaton élményem. Még hogyha egymást követő két nap megyek le, akkor sem. Pedig a legtöbbször ugyanarra a helyre járok, vagy kettő-hármat variálok, ami közel van, és akkor be tudom iktatni a napomba, tehát maximum Balaton Györökig, ami egy olyan félórányi autóút, tehát azért nem megyek olyan nagy távolságokat, de mégis mindig más. És valamiért nagyon ilyen inspiráló, mint a lehetne vele beszélgetni.
Van olyan olvasmányélményed, amiben ilyen fontos szerep jutott a környezetnek, vagy a helyszínek magának? Ezt azért is kérdezem, mert például a skandináv krimik tudják ezt nagyon jól, nagyon hogy jó. Az időjárás, a tomborzati viszonyok külön szereplők lesznek a regényben.
Persze, a skandináv krimiknek a hatását, ezt nem lehet elvitatni. Ez a titkuk. Tehát a földrajzi hely központi elemmé emelése, és a hozzá kötődő nagyon erős atmoszféra teremtés. És nyilván ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy ez hatott rám, mert valami hasonlót próbáltam én is a balatoni krimikkel megteremteni. De hát azért maga a hely nagyon sokszor lesz főszereplő az irodalomban. De van, amikor például mondjuk az utazás, mondjuk a Szerbantal utas és holdvilágra gondolunk, ahol ugye megvannak a helyszínek, és ez mind-mind a főhős személyiség fejlődésének, vagy a belső útjának egy ilyen nagyon szép szimbólumává válik, ahol éppen történik vele. És ugye Szerbanta gyönyörűen megírja a helyszíneket, a városokat, az épületeket, az utcákat, amik egy gyönyörű aláfestése annak a lelki útnak, amin ő éppen akkor megy. De mondjuk nagyon sokszor a címben is benne van a hely. Tehát, hogy például most a klasszikus, ha krimiről beszélünk, akkor nézzük meg az Agatha Christie-ket, hogy a Halál a Níluson, a Gyilkosság Mezopotámiában, és akkor azt tudjuk, hogy akkor ez egy olyan földrajzi közeg, ami majdnem ugyanolyan fontos része, mint az egyik főszereplő, mert hogy máshol nem játszódhatna. Itt ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy játszódhat-e, tehát, hogy mondjuk, ha kivesszük a Balatont az én könyvemből, akkor megállja-e a helyét a történet ugyanúgy? Vagy több, vagy kevesebb? Tehát, hogy ez mindig érdekes, de engem mindig foglalkoztatott, hogy nagyon tetszett, amikor egy író ennyire ráfókuszál a földrajzi környezetre. Mert szerintem gyönyörűen tud a lelki útnak, mondom, egy ilyen aláfestése lenni.
Sokszor mesélsz arról, hogy Matyasovszky Jenő könyvei ráthatottak, és én próbáltam fölidézni, amit lehetett annak idején, én elolvastam tőle, de hogy nem éreztem a Balatonnal kapcsolatban ugyanezt, amit a te regényeid adnak.
A Matyasovszky könyvekben nekem a mozgalmassága, az akciódúsága tetszett, mert az nagyon távol állt attól, ahogy én írok, viszont éreztem, hogy kell. és én próbáltam ellesni azokat a technikákat. Nyilván ez egy férfi agy, meg egy rendőr agy, meg, tehát hogy az nyilván arra fókuszál, de azért nincs meg krimi akció jelenet nélkül, és azokat úgy kell megírni, hogy közben muszáj, hogy az olvasó izguljon. Tehát, hogy az izgalom az két okból fakad. Egyrészt, hogy bizonytalan a kimenetele a helyzetnek, tehát, hogy ha úgy tudod megírni, hogy nem tudja, érzi, hogy itt most valami gáz lesz, de hogy nem kiszámítható. A másik meg az, hogy mondjuk úgy írod meg magát, a cselekvéseket, hogy az, tehát mondjuk egy, a légyodban van egy erős ilyen bántalmazás, amikor két férfi megtámad egy másik férfit, az egyik szereplőt, és akkor a bántalmazottnak a fejében vagyunk, és ő érzékeli a valóságot, ameddig érzékeli a rugásokat, ütéseket, próbálja belőni, hogy meddig fognak elmenni, és mellélő, mert más történik, mint amire számít. Tehát ezek voltak, amiket ugye a Matyasovszki könyvekből próbáltam, mert ő nagyon ezt tartja a fókuszon, és nekem legalábbis olvasóként nagyon működtek azok a szövegek. Én nagyon szerettem, nyilván elvonatkoztatunk a politikai dolgoktól, ma már tudjuk egy kor tünetként olvasni, de szerintem simán olvashatók most is. Kristóf Attila jutott még eszembe, ő is egyébként a 70-es és 80-as években írt több olyat, ami a Balatonon játszódik.
A Balaton az nő vagy férfi?
Hát inkább nő.
Mert?
Nekem. Hú, hát ez nem fog jól hangzani egy nő szájából, mert akkor minősítem a férfiakat, ha azt mondom, hogy azért nő, mert ezer arcú. De azt gondolom, hogy igen. Csokonai Lili 17 hattyúk című könyve, ami igazából Eszterházi Péter, és szerintem egy zseniális stílus bravúr, hogy évekig nem tudták, hogy ő írta, és azt gondolták, hogy tényleg egy női szerző. És ott van egy mondat, ami nekem egy ilyen álló becsípődésem, és szerintem a Balatonra is igaz, és a nőkre is. Azt mondja, hogy gyakorló bárcás és gyakorló szűzike, csaló szivárványa valék egy azon pillanatban, annak színe s visszája. És szerintem ez elmond mindent a nőről is, és igazából a Balatonról is, mert tényleg, hát most nézzük meg, hogy jön egy vihar. Hát 10 perc. Tehát bent vagy a vízben, hétágra süt a nap, és egyszer csak elindul a déli partról, ami furcsa feketeség, és egyáltalán nem hiszed el, hogy meg fog történni, mert nem. És ha nem jössz ki, akkor ott valami nagyon csúcs. Ez minden évben megtörtént. Tehát, hogy tényleg egy adott pillanatban tud a színéről visszájára oda, tehát hogy teljesen szélsőségesen viselkedni a tó. És ez azért erre mi nők is hajlamosak vagyunk, szerintem.
Ha a női szálnál maradunk, akkor mesélj arról, kérlek, hogy mennyiben rejt több lehetőséget egy női nyomozó főhősként, akire könyveket, tehát egy könyvsorozatot alapozol, mint hogyha férfi lenne.
Hát ez egy nagyon nagy rizikó volt, ez a vállalás a részemről, és el is bizonytalanodtam. Ahogy eldöntöttem és elkezdtem vele dolgozni, rögtön azon gondolkodtam, hogy nem lőttem egy combon most magam ezzel a női főhőssel, mert hogy annyira triviális, hogy mindig férfi nyomozóban gondolkodunk, hogy megijedtem attól, hogy nem fognak tudni ezzel mit kezdeni, vagy hogy...
Hogy az olvasók nem azonosulnak vele, vagy igen. Nincs benne annyi spiritus, hogy te ki tud
attól
bontogatni?
Attól nem féltem, inkább attól, hogy szokatlan, és ezért nem vonzó annyira. Mert ugye eleve a magyar szerzőtől, női szerzőtől magyar helyszínes krimit írni, az már eleve egy szokatlan dolog. Az nem egy bejáratott brand, nem egy felépített üzleti szegmense a magyar irodalomnak egyáltalán. Tehát úgy éreztem, hogy így is nagyon sok rizikót vállalok, és akkor még pluszban mondjuk egy női nyomozóval megyek, aki nem szép, nem fiatal, nem csini, nem valamilyen, hanem 40-es, magányos és problémás.
Alkohol problémái vannak.
Így van. Többek közt, és egyébként nyilván nagyon erős kötődési problémái, és sok-sok problémája, hogy akkor nem fogják el azt mondani, hogy hát, és őt kit érdekel, tehát hogy így kb. És annyira jó volt azt érezni, hogy ez pont a fordított hatást tette. Tehát szerintem maga a nyomozó figura járult hozzá sokban ennek a dolognak az eddigi felfutásához, mert hogy rengeteg ember tud hozzá kötődni, nyilván nők, mert hogy nagyon őszintén meg lehet mutatni, hogy igenis egy csomó problémád lehet, és ettől még mondjuk a munkádban lehet baromi jó.
Kendőzetlenül mutatja azt is, hogy mire vágyik.
Igen.
40-es nőként. Igen. Szerintem ez is nagyon szimpatikus.
Hát ismeri már önmagát, és nyugodtan bevállal olyat, ami akkor neki fontos, vagy egyszerűen csak jó. Mert hogy mindig próbálunk jó fejkedni. És akkor eljön az az idő. És szerintem a 40-es kor minden nőnél az időszak, amikor azt érzed, hogy Miért is ne? És nagyon sok dologgal kapcsolatban érzed azt, és ez egy hatalmas megkönnyebbülés, tehát sokkal felszabadultabban tudod a vágyaidat, vagy az igényeidet ki is mondani, meg is valósítani, vagy elfogadni olyat, ami jön, és aztán nem agyalni azon, hogy most akkor ez mennyire volt rendben, vagy hogy mit okoz a másiknak, elvenni, elfogadni, ami akkor éppen jön.
Kardos Juliának az is titka lehet szerintem, vagy az ő népszerűségének, hogy mindkét regényedben nők esnek áldozatul, férfiak is, de jó részt nők. Az ember azt érezheti, hogy egy nyomozó, aki nő, úgy vesz revansot, vagy úgy áll ahhoz a problémához, ahogyan egy férfi valószínűleg nem tudna. Indokolt ez a felvetés?
Igen, mert tehát nyilván az empátiáról beszélünk most, és a férfiak is tudnak empatikusak lenni természetesen, de egy nő oldaláról ez sokkal inkább magától értetődő. Ez bele van kódolva az emberbe, tehát hogy teljesen más, hogy viszonyul az áldozathoz, önmagában attól valaki, hogy nő, és ez független attól, hogy szakmailag pontosan ugyanazt a protokollt csinálja végig, és kvázi szemtelenül végzi a munkáját, de mégis nem tud nem bevonódni érzelmileg. És ez azért fontos talán, mert hogy van egy ilyen fajta, nem szánalom a jó szó, de igen, egy olyan cél egy női nyomozóban, hogy azért is szeretném megoldani ezt az ügyet, mert itt van ez a nő, és én szeretném, hogy a család megbékéljen, hogy ő maga egy kicsit nyugalomra lejjen, mert meg fogjuk tudni mondani, meg fogjuk tudni mutatni, hogy mi történt, és hogy lehessen egy lezárása ezeknek a történeteknek, és nem csak szakmai szempontból. Tehát ő mondjuk figyeli mögötte akár a hozzátartozókat, a családot, és ez ugyanolyan fontos a számára.
Van-e neked olyan életre szóló könyved, olyan meghatározó könyved, amihez esetleg visszanyúlsz, vagy ami inspirál, amikor írsz, vagy ott van hátul a fejedben, hogy fú, egyszer ezt megugrani, amit ő, mert neked ő a kedvenced, vagy nem tudom, egy írónál van ilyen egyáltalán.
Én magam, amikor írok, akkor a történetre fókuszálok, de ha visszagondolok nagyon zsigeri olvasmány élményeimre, akkor mégsem a történet miatt, hanem a hangulat miatt emlékszem ilyen meghatározó könyvekre, és habár én egyáltalán nem olvasok sci-fit, de a Stanislav Lem Solaris című könyve az, ami nekem egy olyan, a mai napig, pedig nagyon fiatal voltam még, amikor olvastam, és nem is akarom újraolvasni, mert nem akarom lerombolni. Tehát ugye ott kevés szereplővel dolgozik, és igazából minden a lelkükben történik, tehát a szereplők tudatalattiából előbújó régi elnyomott emlékeket, az a fajta óceán, ami egy ilyen érző, élőlény igazából, és leképezi, és megmutatja nekik, és oda költözteti azokat az embereket közéjük, és akkor egy ilyen nagyon, és ez egy olyan elképesztően erős hatást tesz rám a mai napig, és tökre emlékszem, hogy hol olvastam, mit csináltam közben, milyen ágyon feküdtem. Ez nagyon kevés könyv tudja megcsinálni, hogy 20 év táblatából emlékez arra. És tudom, hogy azért emlékszem ilyen erősen rá, mindennél jobban, mert az érzelmi életét olyan mélységében tudta megmutatni a szereplőknek, tehát ez adja a legtöbbet nekem az irodalomban.
Szlavicsek Judittal beszélgettem ebben az órában olyan könyvekről, amelyek hatással voltak rá, és olyanokról, amelyeket ő írt. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Találkozunk egy hét múlva.